Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Pünkösdi istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 188. dicséretünket. A 188. dicséret így kezdődik e pünkösd ünnepében. Dicsérjük tovább az Úr nevét a 370. énekünk első és második verseivel. A 370. dicséret így kezdődik, jövel Szentlélek Úristen.
Thank you.
nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Ezt mondja a seregek ura. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással magasztalunk, hogy újra eljött ez a nap, amikor átélhetjük, hogy szent lelked által belépsz az életünkbe, hogy megtapasztalhatjuk, hogy te nem vagy messze tőlünk, hanem itt vagy, köztünk és velünk. Sőt, amennyiben megnyitjuk előtte szíveinket, akkor bennünk is leszel, mert egészen közel akarsz hozzánk jönni. És kérünk, hadd éljük át ezt a mai napon, hogy ne csak emlékezzünk arra, ami 2000 évvel ezelőtt történt, amikor a tanítványok átélték, hogy Szentlélek Isten eljöttél, birtokba vetted az életüket, megfordítottad, megváltoztattad őket, és egy új irányba indítottad, hanem mi is részesei legyünk ennek, hogy megforduljon az életünk a te munkád, a te hatalmad által, hogy most már egész lényünkkel neked éljünk, téged szolgáljunk, és a te országod növekedéséért munkálkodjunk, úgy, ahogyan imádkozzuk is, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Szentlélek Úristen, ezt munkáld ki bennünk, hogy először bennünk jöjjön el, épüljön fel országod, hogy először számunkra legyen fontos a te akaratod és annak megvalósítása, és így majd rajtunk keresztül eljusson ez mások felé is. Hiszen te azért jöttél, hogy majd általunk, a tanítványok által elérd azokat is, akik még nem hallottak rólad, akik el vannak keseredve, csüggettek, bezárkózottak, reménytelenek, mert úgy gondolják, hogy magukra vannak hagyatva és egyedül képtelenek az élet problémáit megoldani, nincs távlatuk. Hadd lássák meg általunk, hogy már van szabadulás a bezártságból, ki lehet jönni a depresszióból veled, és lehet új irányt kezdeni a Szentlélek vezetésével, és van távlatunk az örök élet és az új teremtés, amit majd a történelem lezárása után el fogsz végezni. Urunk, tölts fel minket önmagaddal, s ott, hogy valóban egy olyan közösséggé tudjunk lelked által válni, mint az első gyülekezet volt, ahol te voltál, Úr Jézus, a középpontban, és a te ígéd, majd amikor ezzel megtöltődtek, egymásra is oda tudtak figyelni, kinyílt egymás felé is a szívük, a lényük, és meglátták, ha valakinek segítségre van szüksége. Kérünk, Szentlélek Úristen, így töltsd be a mi szívünket, a mi lényünket önmagaddal, és dicsőítsd meg az Atyát és a Fiút. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Istennek igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első 4 verséből, majd az első fejezet 8. verséből. Tehát Isten igéje szól most hozzánk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első 4 verséből a következőképpen. Amikor eljött a pünkös napja, mindnyájan egy helyen voltak együtt. És az égből hirtelen nagy zúgás támadt, mint a sebesen zúgó szél zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd lángnyelvhez hasonlók jelentek meg előttük, amelyek elkülönültek, és mindegyikükre leszálltak. Ők pedig mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Az első fejezet 8. verse így szól, de erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, és a föld legvégső határáig. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt a templomban és az online térben is. Isten kegyelméből eljött ismét pünkösd ünnepe. Eljött az az ünnep, ami mintha egy kicsit periférián lenne, mintha már ez nem volna annyira a szemünk előtt, nem várnánk úgy, mint a többi ünnepeket, és nem is készülünk úgy rá. Hiszen ezt az ünnepet, ennek a közelettét nem kíséri olyan jelenség, mint például a karácsonyét vagy húsvétét. Nem látjuk, hogy a környezet is várná, hiszen karácsonykor, húsvétkor annyi program van, amire készülünk, sőt, kint az utcák, a kirakatok is hirdetik, hogy ünnep közeledik. Pünkösdöt nem várja semmi. Nem hirdeti semmi, hogy itt valami készülődik, valami történik. De mégis várjuk. Várja a tanítványoknak a csapata. Lehet, hogy kevesen vagyunk, de várjuk. Mert pünkösd azt jelenti, hogy várunk Istenre. Várunk az Atya ígéretének a beteljesedésére, úgy, ahogy ott és akkor Jeruzsálemben vártak. Nem az egész nép várt. Még csak nem is a pünkösdöt ülő ünnepi zarándoklatra összejött nép, hanem csak néhány ember. Egy olyan 100 fő körüli, vagy maximum 150 fő körüli ember várta, hogy majd fog valami történni. Nem tudták pontosan, hogy mi. De Jézus azt mondta, hogy várják meg az Atya ígéretét. És várnak. Várnak az Istenre. Várnak az ígéret beteljesülésére, és ez óriási dolog. Hogy várnak addig, amíg Isten nem kezd cselekedni. Mert általában bennünk az van, hogy azonnal akarunk valamit tenni. Mindjárt akarunk mozdulni. És olyan nehéz várni. Olyan nehéz kivárni, amíg majd Isten jelez. Most. Eljött az alkalmas idő. És nagyon sokszor látjuk ezt a Szentírásban, hogy Isten népének ki kell várni az alkalmas időt. Amikor Isten jelez, akkor. Láttuk ezt Gedeonnál, vagy majd később Dávid életében, hogy amikor egy-egy csatára készül, és nem arról van szó, hogy mindjárt nekironthat az ellenségnek, hanem figyelnie kell Isten vezetésére. És akkor az Úr azt mondja, na most támadhatsz, akkor elindul és támad. Most itt nem támadnak, csak egyszerűen várják, hogy Isten megadja azt, amit ígért nekik. Jeruzsálemben vagyunk egy házban, valószínűleg Márk evangélista édesanyjának a házában, ott jön össze a 12 és még azok, akik ebben az időszakban is kitartottak az Úr Jézus mellett, az ő neve mellett, akik átélték, hogy többször is megjelenik, és együtt várják, hogy történjen valami. Tehát ott vannak, és ez a nap a húsvét utáni 50. nap. A pünkösdnek a napja. Várják, hogy jöjjön a lélek, és majd kiderül, hogy nem hiába várnak. Mert aki Istenre vár, az soha nem vár hiába. Mert Isten a maga idejében cselekszik. Igen, néha ez nekünk nem tetszik, és úgy gondoljuk, hiába várunk. Ugye már láttuk ezt Ábrahámnál. Eltelt egy idő, amikor a felesége azt mondta neki, hogy nézd, Isten megígérte, hogy majd lesz utódod. De nézd már, elindultunk Ur-Kasdimból, Háránból is. Évtizedek óta úton vagyunk, és még nincs gyermekünk. Lehet, hogy nem jól értettük, amit Isten mond. És próbáljunk mi tenni azért, hogy eljöjjön az ígéret fia. És így születik meg majd Iszmael. Mert nem tudnak várni már tovább Istenre. És azt mondják, hogy nekünk kell megoldani. És Sára oda küldi Ábrahámhoz a szolgálóját, Hágárt. És megszületik Iszmael. És aztán ebből mindig harc lesz, feszültség lesz Izrael és az iszmáliták között. És ez a feszültség a mai napig tart. És ezért fontos, hogy tanuljunk meg várni, kivárni, amíg Isten lép. Mert ha türelmetlenek vagyunk, akkor olyan eseményeket indíthatunk el, amik még rajtunk is túlnőnek, és problémát okoznak, akkor is, amikor mi talán már nem is vagyunk itt. Már Ábrahám is rég meghalt, de Izsák és Iszmael utódai között a konfliktus tart a mai napig. Tehát ezért jó kivárni, még Isten cselekszik. De ugye az 50. nap, ez húsvéthoz számolva van jelen. Ugye húsvétkor átélik a tanítványok, hogy az Úr Jézus feltámadt. Nagyon nehezen akarták ezt elfogadni, hittel fogadni, de végül az Úr meggyőzte őket. Többször megjelent és látták, hogy igen, ez Jézus. Sőt, étkezett velük, és átélték, hogy ez már nem lehet megtévesztés, hanem ez valóság. Tényleg Jézus van itt. És húsvéttól a mennybe menetelig, amikor majd visszamegy az atyához, 40 napon keresztül újra és újra megjelenik a tanítványoknak, amit én úgy értettem meg, hogy az Úr Jézus azért jelenik meg nekik, hogy újra foglalkozik velük. 40 nap alatt fölkészíti őket majd arra a szolgálatra, amit nélküle fognak végezni. Mert ugye majd a 40. napon visszamegy Jézus az atyához, de a tanítványok itt maradnak, és nem befejeződik, hanem elkezdődik az ő küldetésük, az ő szolgálatuk. És a 40 napban úgy készíti fel őket Jézus, hogy mondhatnánk azt, hogy ismétlő órát tart nekik. Úgy, mint az iskolában fél évkor, év végén az utolsó órák ismétlő órák. Hogy amit a fél évben vagy egész évben tanultak, azt ismét fölelevenítsék. Igen, elő kell hozni, fel kell eleveníteni, és az Úr Jézus is felelevenítette velük mindazokat a tanításokat, amit az elmúlt 3,5 év során mondott nekik. Eszükbe hozta mindazt, amit láttak, hallottak, ami történt, amikor kísérték őt az úton. Mégpedig azért tette, hogy ezek beleivódjanak a szívükbe, a lelkükbe, hogy amikor majd elindulnak, viszik az evangéliumot, és gyülekezetek alakulnak ki, akkor el tudják mondani, ki az a Jézus, ki a Messiás, és hogy mit éltek át vele, meg mit tanított nekik. Ez azért fontos, mert az apostolok, amikor majd elindulnak Pünkösd után, hogy bizonságot tegyenek, akkor még nem visznek magukkal a Bibliát. Nincsenek leírva az evangéliumok. Semmi új szövetségi irat nincs. Fejből kell nekik elmondani, amit tanultak, ami fontos, ami életet ad. De az ige nekünk is azt üzeni, hogy fontos az ismétlés. Fontos újra és újra átvenni azt, amit az Úr már a szívünkre helyezett, vagy amit már korábban olvastunk. Ami azt jelenti, hogy meg kell találnunk a lehetőséget arra, hogy csöndbe legyünk, félrevonuljunk, és ismétlést tartsunk. Ezt nekünk kell megtenni. Akkor azt mondom, hogy igen, Szükségem van arra, hogy kicsit több időt töltsek Jézussal. Minden nap rohanunk, hajtunk, és lehet, hogy reggel elolvasom az igét, de egész nap kikopik, kiesik, elfelejtem. És ezért időnként meg lehet állni, és ismételni. Hogyan? Például idézzük föl, hogy Új Szövetségből melyik könyvet olvastuk, mielőtt hozzáfogtunk az apostolok cselekedeteinek. Eszünkbe jut-e most, hogy mi volt ezelőtt? Melyik könyv? És hogyha eszünkbe jut, akkor majd otthon, mielőtt kinyitnánk a Bibliát, próbáljunk néhány gondolatot, igeverset, üzenetet fölidézni. Vajon előjön-e? Előjön-e az előző újszövetségi könyvből néhány gondolat? Hogy amikor napról napra olvastam, igen, azt szólított meg. Az adott nekem erőt. És esetleg azt is végig lehet gondolni, hogy amit megértettem, azt átültettem-e a gyakorlatba? Azt tettem-e? Azt belevittem-e az életembe? Mert Isten igéje akkor válik erővé, ha azt meg is cselekedjük. Ha nem csak elolvasom, hanem valóban ahhoz igazítom az életemet. És hogyha ezt elkezdem, akkor Isten szent lelke megadja hozzá az erőt, a képességet, hogy összhangba tudjam hozni az igét és az életemet. Tehát próbáljunk így ismételni. De meg lehet ezt tenni Ószövetséggel is. Hogy ugyanúgy, mit olvastunk? De az még nehezebb dió lesz. Ugye, mert a Bírák könyve előtt Mózes könyveit olvastuk, amik nem történeti részek. Vajon valami megmaradt? Valami itt van? És ez azért fontos, testvéreim, a tanítványok, meg a mi számunkra is, mert az Úr Jézus azt mondja a Szentlélekről, hogy amikor eljön, ő megtanít, meg eszünkbe juttat. Eszünkbe juttat, amit mit juttat az eszükbe, amit mondott nekik. És nekünk is eszünkbe juttatja Jézus szavait, tanítását. De mit lehet eszünkbe juttatni? Hát azt, ami bennünk van. Amit tanultunk. Ugye, ha az iskolában a diák nem tanulta meg a leckét, és kihívják felelni, akkor nincs minek eszébe jutnia, ha nem tanulta meg. Ha nem ismerjük az igét, akkor egy élethelyzetben, egy nagyon fontos vagy nehéz szituációban hiába várjuk, hogy útmutatást kapjunk, ha nincs mit előhozni a léleknek. Mert nincs bennünk Jézus szava. Ha nincs bennünk Isten igéje. Tehát ezért lényeges, hogy menjünk, ismételjünk, és akkor lesz mit előhozni a léleknek, tud tovább vezetni bennünket. Tehát 40 napon keresztül így tanítja, emlékezteti őket Jézus, majd mielőtt fölmegy az atyához, szívükre helyezi, hogy várják meg az atya ígéretét. És amikor elmegy a mennybe, ők itt maradnak, és mi már tudjuk, hogy még 10 nap van előttük, amíg beteljesedik az ígéret, és eljön a Szentlélek. És ebben a 10 napban még az a feladatuk, hogy várjanak. És hogyan várnak? Hogy összejönnek egy helyen, és imádkoznak. Imádságos szívvel várják az ígéret beteljesedését. Ez is egy fontos útmutatás, hogy imádkozva várjunk. Imádkozva. Vagyis az egész lényemet ráhangolom az Istenre, és így várom, hogy majd megadja, amit ígért. Az imádkozás, testvéreim, az olyan számunkra, mint Noé bárkáján a felső ablak, ami az égre nézett. Az imádság a lelkünk szellőző ablaka, ami a mennyre, az égre néz. szellőző ablak, mert ki tudom szellőztetni az imádságon keresztül a szívemnek, a lelkemnek, az életemnek a romboló, negatív oldalait, gondolatait, mindazt, ami rossz. És beáradhat ezen az ablakon keresztül a menny levegője és a mennynek a fénye. Besüthet a nap az életünkbe. De Isten ezt az ima ablakán keresztül cselekszi. Van ilyen ablakunk? Létezik az imádság ablaka, amin keresztül kitekintek, föltekintek, amin keresztül beáradhat az Isten levegője, az Isten jelenléte az életemben? Azt olvassuk majd, amikor eljön a Szentlélek, hogy mindnyájan majd be fognak telni, mindnyájan meg fognak telni Szentlélekkel. De ahhoz, hogy megtelhessenek Szentlélekkel, arra van szükség, hogy a szívük, az életük megüresedjen. Az imádság ezt is elvégzi. Imádság közben látjuk meg, hogy hol is tartunk. Milyen a szívünk? Tele van, vagy üres? Mert tele szívbe, tele életbe, tele edénybe tölteni nagyon bajos. Tehát az imádság megmutatja, hogy üres vagy tele. Ha tele van, akkor kérhetem az Urat, hogy tisztítsa ki a szívemet, tegye üressé, hogy legyen mibe befogadni Isten lelkét. Ez egy nagyon fontos mozzanat, mert ez a mai világ arról szól, hogy állandóan töltenek belénk, reggeltől estig, gondolatokat, információkat, jeleneteket, tele vagyunk. És azt akarjuk, hogy Isten is tudjon belénk tölteni, bizony üríteni kell a szívünket, a lényünket, és ezt úgy lehetséges, hogy odaborulunk a kereszt elé. Uram, tisztíts meg! Ugye János evangélista azt írja az első levelében, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, és megtisztít minket minden bűntől. Tehát imádság által Jézus elé borulva átéljük, hogy a fiú megtisztítja vérével a szívünket, az életünket, hogy üresek legyünk, hogy befogadóvá válhassunk Isten igéjével, lényével kapcsolatban. Ugye, mert ma az ember befogadó, annyi mindent befogadunk, hogy már nem fér be az Isten az életünkbe. És ahhoz, hogy őt tudjuk befogadni, ahhoz a szívünket ki kell ürítetni. Üres edényekre van szükség. Amikor az Úr Jézus egy menyegzőn vett részt Kánában, és elfogyott a bor, és Mária szól neki, hogy fiam, elfogyott a boruk. Először Jézus elhárítja, hogy még ez nem az ő dolga, meg nem jött el még az ő ideje. De azután szól a szolgáknak, és azt mondja, hogy nézzétek, van ott 6 kővedel, töltsétek meg színültig vízzel. És majd utána jön a csoda, és átalakul a víz borrá. De testvéreim, ahhoz kellett 6 üres kőveder. Igen, ha nincs üres edény, elmarad a csoda. És sokszor azt mondjuk, nincs csoda, nem történik bennem semmi. De vizsgáljuk meg, hogy van üres edény. Van, amit fel tud tölteni az Úr. Mert akkor jön a csoda, ha üres az edény. Mert tele edénybe tölteni nem lehet. És testvéreim, de őszintén, álljunk oda az Úr elé, és vizsgáljuk meg, hogy üres-e a szívünk. Majdnem minden pünköstkor elhangzik ez, hogy igen, csak üres edénybe, üres pohárba lehet tölteni. Aztán néha látom, hogy mosolygunk rajta, jaj, de szép, jaj, de jó, de kiborítottuk már azt a poharat? És feltöltötte már az Isten? Mert nem arról van szó, hogy szép példákat halljunk, hanem hogy ez megtörténjen az életünkben. A Szentlélek Isten azért jött el, azért van pünköst, hogy az üres edényeket megtöltse. Ő meg akar minket önmagával tölteni. Az Úr Jézus, amikor mielőtt elmegy a mennybe, még azt is mondja a tanítványoknak, hogy majd erőt kaptok, amikor eljön rátok a Szentlélek. Eljön rátok a Szentlélek, erőt kaptok. Ezzel jelzi, hogy nem arról van szó, hogy ti most elindultok, és egy mozgalmat fogtok majd működtetni, hanem várjátok, hogy eljöjjön a Szentlélek, mert ő ad nektek erőt. A Szentlélek nélkül erőtelenek vagytok, mozdulatlanok vagytok, a Szentlélek nélkül olyanok vagytok, mint az az autó, amelyben nincs motor. Ugye az autónak az ereje a motor. A gyülekezetnek, a hívő embernek az ereje a Szentlélek Isten. Ha nincs jelen a Szentlélek, akkor olyan az életünk, mint a motor nélküli autó, mozdulatlan. Lehetünk szépek, lehetünk újak, csak éppen nem tudunk mozdulni, mert nincs, ami vigyen bennünket, nincs, ami erőt adjon, nincs, ami kimozdítson a mozdulatlanságból. Tehát erőt kaptok, ami ki tud benneteket mozdítani. Isten lelke nélkül mozdulatlanok vagyunk, és lehet, hogy ezért mozdulatlan sok gyülekezet és hívő ember, és látjuk azt, hogy nem nagyon történik semmi, mert nincs itt a mennyei erő. A magunk ereje nagyon kevés. A tanítványoknak csak annyi erejük volt húsvét után, vagy nagypéntek után, hogy bezárkóztak. Féltek. Nem mernek kimozdulni, mert féltik az életüket. De amikor eljön pünkösd, megmozdulnak. És ahogy olvastam ezt az ígét, hogy eszembe jött a Betesda tava, ahol rengeteg beteg ember gyűlt egybe Jeruzsálemben. Többnyire mozgásképtelen emberek, vagy akik csak éppen arrébb tudták lassan vonszolni magukat, mert úgy tudták, vártak, mert úgy tudták, hogy Isten angyala időnként leszáll arra a tóra, és felkavarja, felzavarja az álló vizet. És amikor az a víz megmozdul, és valaki elsőnek belemegy a tóba, meggyógyul. Hát testvéreim, az Isten szent lelke ezért jött, hogy az álló vizet, az életünkben, szívünkben álló, álló vizet felmozdítsa, felkavarja. És amikor ez a felkavarodás megtörténik, ott élet keletkezik. Aki belép az Isten szent lelkével való közösségbe, ott élet jön létre. Ott megmozdulunk, ott gyógyulnak a sebek, a kapcsolatok. Ott valami új kezdődik. Ugye az Úr Jézus is úgy beszélt a Szentlélekről, mint élő víznek folyamairól. Csodálatos lehetőség. Áradhat belőlünk, és rajtunk keresztül Isten lénye úgy, mint egy folyó. És a folyó, amikor kilép a mederből, és elárassza maga mellett a földeket, azok a termővé teszi. Ugye az ókorban ott tudtak jól termelni, ahol folyók szelték keresztül a területeket, mert megöntözték, termővé tették, és az Isten lelke rajtunk keresztül mások életébe beáramlik, az is termővé válhat. Egy új életet teremhet, ami már Isten dicsőségére gyümölcsöt fog hozni. Tehát az Isten szent lelke, amikor betölti az ő szívüket, kimozdítja a régi életükből, a félelmükből. És olyan jó még azt is látni, hogy ugye pünköstkor sokszor a külső dolgokra szoktunk figyelni, hogy az égből hirtelen nagy zúgás támadt, sebesen zúgó szél zendülése, meg lángnyelvek, meg nyelveken szólás, és tulajdonképpen pünkösnek az igazi jelentősége, hogy erőt kaptok. Nem a látvány, nem a külsőség, hanem az erő, ami egyes embert megmozdít. A egyes ember életében elkezd munkálkodni. A külső dolgoknak annyi a szerepe, én úgy láttam, hogy ugye csak egy tanítványi kör volt Jeruzsálemben. Tehát ez nem a templomban történt, hanem egy magánháznál. Egy 100-150 fő volt jelen, imádkoznak, és amikor a Szentlélek eljön és betölti őket, akkor megmozdulnak, és Péter majd föláll, és elkezd bizonyságot tenni. Igét hirdet, de kinek? És megtér majd 3000 ember. De hogyan? És azt láttam meg, hogy tulajdonképpen ezek a külső jelek, a hangjelenség, ami akkor ott történt, meg a látvány, az azért volt, hogy egész Jeruzsálemben hallják, lássák, hogy valami rendkívüli megy végbe, és ugye amikor az emberek szokatlan dolgot hallanak, akkor megnézik, hogy annak mi az oka. És így is rengeteg ember oda rohant ahhoz a házhoz, ami felől jött a hangjelenség, meg a fényjelenség. Megnézni, hogy mi ez. És az összegyülekező embereknek hirdeti Péter az evangéliumot. Isten gondoskodik igehallgatókról. Isten viszi oda az embereket, hogy legyen kinek prédikálni. Isten készíti az utat a szívekhez, készíti az utat az ige számára. És Péter majd így fog prédikálni, és így hozza létre Isten az első gyülekezetet. Így születik meg az egyház, mert ugye a mai nap a születésnap is. Az egyház születésnapja. Fontos ez nekünk, és ünnepeljük, és hálát adunk az Úrnak. Legalább annyira fontos ez, mint saját születésnapunk. Tehát eljön a lélek, betölti a tanítványokat, erőt ad nekik, mire? Nem arra, hogy jobban tudják a saját életüket igazgatni, hanem arra, hogy tanúi legyenek Jézusnak. Vagyis mondják el az embereknek, hogy milyen nagy dolgot cselekedett az Isten velük és köztük, hogy mit vitt végbe nagypénteken és húsvétkor. És az lehet a tanú, aki maga is ebben részt vett, aki átélte, aki megtapasztalta a saját életében. Erőt kapnak, hogy vigyék az evangéliumot. Tehát Isten lelke által válnak tanúkká, és mi is így válhatunk a magunk helyén tanúkká. És elmondja Jézus, hogy tanúim lesztek Jeruzsálembe, Júdeába, Samáriában, és talán itt az volt bennük, hogy igen, így van, elmondjuk Jeruzsálembe, Júdeában. Ha kicsit nehezebben is, de még azt is elfogadták, hogy Samáriában, de ott már az már nehezebb dió volt, mert ott nem zsidók éltek, nem tiszta zsidók éltek. És akkor Jézus húz még egy lapot 19-re, és azt mondja, hogy tanúim lesztek a föld legvégső határáig. Nem elég csak addig vinni az evangéliumot, ameddig a ti életteretek tart. Nem elég csak fontos otthon, Jeruzsálembe, a családba, a munkahelyen. De vidd tovább. Vidd, ahova mész. Ha más országba, más helyre is, vidd magaddal Jézust, mert nekik is szükségük van rá. Mit mond? A föld végső határáig. Legvégső határáig. Miért fontos ez? hogy a Föld legvégső határáig eljusson az evangélium? Mert az Úr Jézus Máté 24-ben arról beszél, hogy amikor majd ezt az evangéliumot az egész Földön hirdetik, akkor jön el az ember fia. Amikor eljut az evangélium az egész Földre, akkor jön el az ember fia. És ma testvéreim, sokfelé eljuthat az evangélium. Várjuk mi az ember fiát. Várjuk Jézust, hogy jöjjön az övéért. Hát adja az Úr, hogy mi is így megtapasztaljuk, hogy várjuk a Szent Lelket. És átéljük, megérkezik, erőt ad nekünk, hogy ki tudjunk mozdulni a saját életünkből, és el tudjunk jutni a másiké, akinek segítségre, a megváltóról való bizonságtételre van szüksége, aki még nem ismeri Jézust, akinek még nincs üdvössége, akinek még nincs üdvbizonyossága, meghallja, hogy Jézus által ez ma lehetséges. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy nem hiába vártak a tanítványok, mert Uram, amit Te megmondasz, az beteljesedik. Te soha nem ígérsz hiába, Te nem csapod be az embert. Ha olvassuk az ígét, akkor ez világos előttünk, hogy amit mondasz, azt Te mindig teljesíted. És ezért dicsőítünk, magasztalunk, és ha mi is várjuk, a Te lelkedet el fogod küldeni. De Uram, add, hogy mi is, mint a tanítványok, imádkozva várjuk. Hogy nyissuk ki azt az ablakot felfelé, az ég felé, hogy beáradhasson a lélek, beáradhasson a Te mennyei világodnak friss levegője. És Urunk, szeretnénk, hogy a lélek a mi életünkben is motorrá váljon, ami kimozdít, előre visz, mert Uram, nélküle csak beragadunk, egy helybe vagyunk. Lélek nélkül mozdulatlanságban merevedik az életünk, de köszönjük, hogy eljöttél, Szentlélek, Úristen, és ezt a mozdulatlanságot megmozdítod, hogy felkavarod az álló vizet, hogy élet legyen, és mások is élethez jussanak a Te néped az egyház által. Köszönjük, hogy létrehoztad az egyházat, hogy megszülethetett, és dicsőítünk, magasztalunk azért is, hogy meg is tartottad az elmúlt 2000 évben, pedig hányszor el akarták pusztítani, de Uram, a Te népedet nem lehet elpusztítani. Dicsőség neked! És köszönjük, hogy mindazok, akik élő hittel hozzád fordulnak, megtapasztalják, hogy örök életük van. Áldunk ezért is, Úr Jézus, és formálj úgy minket, hogy tanúid lehessünk ebben a világban, ott, ahová helyeztél minket, hogy bizonyságot tegyünk rólad, elmondjuk másoknak mindazt, amit kapunk tőled, mindazt, amit elvégeztél az életünkbe. Hogy tudjuk mondani, hogy nem magunk erejére építünk, hanem a Te erődre, mert általa történnek nagy dolgok ma is, itt is, bennünk és köztünk is. És így könyörgünk, Urunk, a betegekért, hadd érjék át a Te gyógyításod, szabadításod. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik megrekedtek az életük egy pontján, és nem tudnak tovább menni. Hadd kiáltsanak hozzád, hadd tapasztalják a lélek erejét. Könyörgünk azokért, akiket a depresszió önmagukba fordít, és képtelenek ebből kijönni. Uram, neked hatalmad van innen is kimozdítani, tanítvánnyá tenni, bátor követté formálni, és így formáld, és segítsd, Uram, azokat, akik bárhol gyászolnak, ahol, Uram, sírás van, szomorúság van, hagyd tapasztalják meg a veled való találkozás által az új élet örömét. Könyörgünk, Uram, a gyermekekért, fiatalokért, családokért. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az úrasztalát megterítettük, és a korábbi ünnepi alkalmakhoz hasonlóan, ahogy a covidos időszakban ezt megtapasztaltuk, most is úgy járulunk az úrasztalához, hogy mindenki a helyén marad, és a szent jegyeket fogom én kivinni, tehát külön a kenyeret, külön majd a egyszemélyes kelyheket. Hirdetem, hogy ma délután 3 órától ismét lesz istentisztelet és úrvacsorai közösség is. Hirdetem, hogy holnaptól változás lesz a rendeletekben, amik lehetővé teszik, hogy most már a 15 négyzetméter per fő helyett a templom befogadó képességének a 25%-a lehessen egyszerre jelen az istentiszteleten. Ez azt jelenti, hogy a jövő héten, hétközben is, és vasárnap is most már mindenki jöhet, és egy istentiszteletet fogunk jövő vasárnaptól tartani. Tehát jövő vasárnaptól kezdve egy istentisztelet lesz, mert a 25% az azt jelenti, hogy 35 fő részt vehet az istentiszteleten. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Adakozás is történt. Egy presbiter testvérünk Isten dicsőségére 50 eurót adományozott, egy nő testvérünk Isten dicsőségére 20 eurót, és egy család Isten dicsőségére 50 eurót adományozott. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Most pedig az úrvacsorai közösségre készülve a 436. dicséretünk első 3 versét énekeljük. A 436. dicséret így kezdődik: örülj szívem, vigadj lelkem.